folytatjuk a beszélgetést, a krízisek és pofonokat Böhm André addiktológiai konzultánssal. Átbeszéltük tulajdonképpen, amennyire a műsor keret engedi, hogy mikor beszélünk, meg milyen típusú addikciókról érdemes beszélgetni. Még az előző témafelvetésnél jutott eszembe, és most kérdezem meg, hogy az mennyire jellemző, vagy ez mennyire városi legenda, hogy aki függőségre hajlamos, azt, hát ez nem egy pontos fogalmazás, be tudja cserélni tulajdonképpen az egyik függőségét a másikra, tehát van, aki úgy menekül, vagy önkez egyikből, hogy rögtön belecsúszik egy másikba.
Nagyon jellemző, ezt szerváltásnak hívjuk a szakmában, de szerváltáson kívül még az is gyakran előfordul, hogy párhuzamosan futnak különböző függőségek, akár drog és alkohol, vagy gyógyszer, gyógyszerről keveset beszélünk, pedig legalább olyan komoly függőség, mint a többi, vagy akár szer és viselkedési függőségek kéz a kézben, vagy egymást felcserélve jelen vannak, tehát ez abszolút jellemző.
És ez is lehet, hogy felváltva történik, tehát akkor, hogy egyszer egyikkel él, egyszer a másikkal.
Igen, nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy valaki büszkén kijelenti, hogy ő már nem iszik, viszont egyik cigarettáról a másikra gyújt rá, vagy elkezd kaszinózni, tehát hogy tényleg nagyon gyakori az, hogy valami másban elkezdi kiélni ezt a kényszerét egy függő.
Vagy mondjuk a munkamániáját kávéfogyasztással kompenzálja és energiaitalokkal, vagy ez egy másik történet?
Hasonló történet, igen, a koffein is erős függőséget tud kialakítani.
Úgyhogy... És hogy ez egyik támogatja a másikat, csak ezért jutott eszembe, hogyha este 11-kor felpattint valaki a munkahelyén még egy energiaitalt, akkor azért ott többféle probléma is van.
Valószínűleg még ennél is több, mint amennyit most felsoroltál.
Ugye ki tudja, mit csinál a munkahelyén este 11-kor?
Így van.
Beszéltünk, nem beszéltünk róla, csak érintettük, és most szeretnék róla beszélni. A látszat fenntartása, mindennapi funkcionalitás egy függő esetében, mert feltételezem, hogy van egy ilyen átbillenési pont, amikor tényleg nem tudja kontrollálni a dolgot, és akkor már ugye a vak is láthatja, hogy komoly problémák vannak. De ugye ez sokszor egy hosszú folyamat, ameddig nem vehető észre, vagy nem zavaró. Hogyan működik ez a dolog, és mi ez a vékony mesdje, amikor már azt lehet mondani, hogy most már nem működik a mindennapi funkcionalitásban az az adott illető?
Nagyon vékonyak itt a határok egyébként, ezt jól mondod. Egészen hosszan lehet jól funkcionálni a mindennapi életben a legtöbb esetben. Tehát azért azzal nagyon gyakran találkozunk, hogy már tinédzserkorban vagy főiskolai időszakában rendszeres italozás, bulizás van, és utána mondjuk abban marad, itt akkor nem alakult ki függőség valószínűleg, de utána is még van, hogy évekig, évtizedekig tud mellette dolgozni, párkapcsolatot fenntartani, de a betegség progresszív, tehát az biztos, hogy valahol, hogyha kialakult a függőség, akkor ez jelentkezni fog a negatív oldalon. Hogy pontosan hol, az nagyon-nagyon egyéni, tehát nem lehet azt mondani, hogy aki már, pont ez egyébként a nehézségben, hogy nem lehet azt mondani, hogy aki már egy üveg bort meg töményet iszik, az problémásivú, mert ahogy az előbb említettem, van, akinél ténylegesen minden nap csak egy pohár van, de mégsem tud úgymond egészségesen élni nélküle, vagy egyáltalán bárhogy élni nélküle, mert egy elvonás, egy frusztráció fog jelentkezni, tehát már nem tud a választott szere nélkül, választott szernek szoktuk hívni azt, amit a leginkább használ valaki. Ez egyébként viselkedéses függőségre is tud működni. Tehát nem tud a választott szer nélkül funkcionálni sehogy sem.
Azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ugye nagyon a napnál is világosabbá válik ez a probléma. Feltételezem, hogy mondjuk a mindennapi borfogyasztás, amit te hozol példának, ami ugye külső szemlélőnek nem feltétlenül tűnne addikciónak, de csak akkor, hogyha elvonják, és ez idegrohamot eredményez, nem ezt a szót használtad persze, de vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen kiderül a dolog, egy szerencsejáték függő, aki egy idő után belenyúl a céges közös kasszába, és nem tudja visszarakni, akkor, és kiderül, akkor ezek olyanok, amikor itt most már nincs tovább, és szerintem az alkoholizmus is ilyen tud lenni, tehát ha valaki egy fontos meetingen vagy prezentációkor a ügyfelek számára láthatóan dülöngél, és nem tudja elmondani a gondolatait, akkor hirtelen ez már nem magyarázható, vagy nem eltüntethető.
Kicsit akkor vissza is kanyarodunk a tabuzódásra, hogy hosszú ideig megpróbál egy függő és a környezete is úgy tenni, mint hogyha itt nincsen semmi, nem lenne semmi probléma, holott a közvetlen környezet azért egészen hosszan tud erről, kell, hogy tudjon, de ha más nem, akkor a függő maga egészen biztosan tud a problémáról, és mégsem beszél róla. Egyébként érdekes módon még a kiderülés után sem feltétlenül tehát hogy gyakran szoktak úgy tenni emberek, mint hogyha mi sem történt volna, hiszen ez egy nagyon szenzitív, kellemetlen téma, amiről nem szívesen beszél még egy főnök sem az alkalmazottal, ha csak nem valami óriásségebb az történt, ahol muszáj, tehát ott már nem lehet úgy tenni. Viszont ahogy fogalmaztál, hogy akkor itt a vége, vagy hogy akkor itt valami nagy baj történik, az még mindig nem a vége általában. Tehát onnantól kezdve, hogy elkezdődik erről egy kommunikáció, az már egy nagy lépés, és ott lehet akkor segítséget kérni, hogyha már nyitott erre egy függő. Ugyanakkor nagyon gyakran csak idézőjelben csak a munka elvesztése lesz a következmény, nem pedig a főnök, vagy a főnökség, vagy a vezetőség nyújt egy támogató közeget, egy segítő jobbot, hogy hogyan tud esetleg változtatni az alkalmazott. Megszüntetik a munkaviszonyt, és a függőség tovább tombol.
Élhet a szenvedélyének, ameddig tud.
Ameddig tud, igen. Egyrészt anyagilag, másrészt fizikailag, szellemileg.
Azért érdekes, erre így nem gondoltam, hogy ugye vannak olyan büntetések, vagy olyan következmények, amik nem a szerhasználatot érintik, nem a szenvedélyt érintik, ilyen volt a kirúgás, amit mondtál, vagy akár egy rövid börtönbüntetés, vagy ilyesmi, rendőrségi büntetés ittas vezetésért, de ezek olyan külső jellegű fájdalmak, amik nem a problémának a közepét érintik, hanem külső következmények. Amit persze fel lehet sorolni, hogy de problémád van, hiszen lásd be, hogy ittasan vezettél, stb., de hogy ezek a fajta ilyen kvázi hatósági vagy munkahelyi büntetések, ezek nem érintik a probléma lényegét.
Igen, ezeket nevezzük következményeknek, amikkel a függők nem igen akarnak szembenézni, és nagyon gyakran, hogyha egy mondattal visszakanyarodhatok a társfüggőkhöz, ők azok, akik ott vannak tartósan a dependens személy. Nem csak a következményekkel, hanem segítenek eltusolni a következményeket ezek a társfüggő hozzátartozók. Ilyen például, hogyha direkt hozok olyan példát, ahol nem párkapcsolati társfüggőségről van szó, ilyen az az eset, amikor egy alkoholista édesapa otthon fetreng részegen, és a gyerek telefonál be az apuka munkahelyére, hogy lázas az édesapám, és nem tud most bejönni. Mi történik ilyenkor? Tudattalanul, de a társfüggő a legjobb szándékkal megpróbálja felmenteni, vagy elkerülni ezeket a következményeket, megmenteni a függő személyt a következményektől. Ezzel sajnos a legjobb szándékkal elnyújtva a problémát, mert a függő onnantól kezdve tud változtatni, hogyha szembe találkozik a következményekkel, legyen az közvetlen következménye a függős, tehát hogy ahogy mondtad, nem általában nem ott jelentkezik a következmény, ahol a függőség van, hanem például elhagy a feleségem.
Elérkeztünk már az előbb, csak még nem fordultunk teljesen rá tulajdonképpen a fő kérdésre, ugye mondtad, nagyon nehéz ezekről beszélgetni, és nagyon nehéz egyáltalán szóba hozni, vagy kommunikálni róla. Szintén érintetted azt, hogy a környezet hogyan tud, vagy milyen feladatai vannak, inkább így mondom, a környezetnek. Mik a tapasztalatok, hogyan lehet egy ilyen ügyben jól fellépni, hogy van ez az intervenció beavatkozási kísérlet, ezeket hogyan lehet okosan jól használni, másfelől pedig mi, amilyen rettenetesen nehézé teszi azt, hogy a környezet az mindig a közelállókra gondolunk alapvetően, be tudjon avatkozni, még időben akár, ha van ilyen egyáltalán.
A környezetben mindenképp van egy tehetetlenség, egy tehetetlen szembenézés azzal, hogy a másik rombolja magát így vagy úgy, és ő szeretné megmondani, amit ő kívül a buborékon, amit a függőség teremt, lát. A buborékon kívül nagyon könnyű észrevenni a leépülést, meg azt, hogy ez egy szenvedés. A buborékon belülről a függő az ragaszkodik a szenvedélye tárgyához, bármi is legyen az a tárgy. Amikor megpróbálják rábeszélni, hogy ezt tegye le, hiszen ez ártalmas neki, akkor ő azt fogja mondani, hogy de hát ez neki jó. Miért akarnak neki ártani? Tehát nagyon nehéz itt a beavatkozás, és azt gondolom, hogy egy pontosan eltalált idő az nagyon sokat segíthet, hogy mikor érdemes közbeavatkozni. Ami szerintem fontos, az a szeretetnek a megnyilatkoztatása, tehát azért beszélünk erről, mert szeretünk, aggódunk érted, szeretnénk, hogyha jól lennél, változnál, ez az alap, viszont a megmentésről le kell tennie a környezetnek.
Na ezt fejts ki, ez egy nagyon fontos tételmondatnak tűnik, hogy nem a környezet menti meg az embert. Hogy zajlik ez, vagy mit értesz ez alatt?
Tulajdonképpen nagyjából azt, amit az előbb példaként felhoztam, hogy ne tüntessük el a következményeket a függő számára. Tehát ne próbáljunk utána nyúlni, ne elégítsük ki a hiteltartozását helyette, szembesüljön azzal, hogy ő miket okozott. Hiszen, hogyha mindig megmentjük, nem veszi észre ezeket a problémákat egész egyszerűen. Tehát nem a mi dolgunk. Persze, teljesen természetes, hogy egy szülő, egy szerető pár, az szeretné megmenteni a másikat, hiszen nem véletlenül van ott vele, nem véletlen ez a kapcsolódás, ami közöttük van. Teljesen természetes, hogy mindent megteszünk azért, akit szeretünk. Ugyanakkor ez egy viszonylag rövid idő után teljesen kontraproduktívvá válik, hiszen már belekényelmesedik.
Számít arra, hogy ő neki egy segítő kéz az ott lesz mindig.
1, 2, 10, igen. A függők azért jók a manipulációban, hogy egy kicsit a témáthoz is kapcsolódjak.
Az előzőhöz.
Igen, az előző témakörhöz.
Tehát kijátsszák ezeket a lehetőségeket, kijátsszák egymás ellen adott esetben a körülötte állókat és a saját céljaik érdekében tudják használni.
Így van, a függő ragaszkodik az ő szenvedélye tárgyához bármi áron, hogyha ebben valaki még segíti is őt, az külön jó. Általában nagyon szoktak haragudni a függők azokra a hozzátartozókra, akik megpróbálják így vagy úgy megakadályozni a használatot, pedig nagyjából nem szabad megakadályozni egyébként, tehát nem a külső személyeknek, nem a hozzátartozóknak a feladata az, hogy elzárják az alkoholt a függő elől, vagy eldugják a pénzét, nem. Innentől, ez még mindig a megmentés kategória. Ő próbálja megoldani a függőnek a problémáit ilyen-olyan jó-rossz módszerekkel.
De akkor hogy? Nyilván abban szakemberek.
Abban kell segíteni a függőt, hogy szembe találkozzon a következményekkel, tehát például egy házastárs esetében, hogyha ismétlődő az a probléma, hogy a házastárs, a függő házastárs részegen van otthon, problémás, deviáns, beszéltünk viselkedéses függőségről, bármiről, de hogyha az rendszeresen fennáll, én már elmondtam ezerszer, hogy ennek meg kell szűnnie, hogyha azt mondom, a következetesség nagyon fontos, a következetes kommunikáció ezekben a kapcsolatokban, tehát én, ha feleségként azt mondom az alkoholista férjemnek, hogyha újra részegen jössz haza, akkor elhagylak, akkor a következő alkalommal nekem el kell mennem, hogyha ő részegen jön haza, hiszen hogyha mindig más teszek, mint amit mondok, abból nem tanul, ugyanúgy nem tanul belőle, mint a gyereknevelésnél, hogyha azt mondjuk, hogyha nem eszel levest, akkor nem lesz a végén csoki, akkor ezt, ha kutya kötelességem betartani, hiszen nem fogja érteni ezt a következetlenséget.
Az üres fenyegetés tulajdonképpen ezt írtad körül. Az nem egy következménye szembesítés, hogyha valaki mondjuk rámutat, hogy megint van nálad egy lapos üveg, vagy rajta kapják, miközben kábítószert adagol magának, hanem az igazából a szégyenérzethez járul hozzá, de az nem egy következmény, hogy lám-lám megint ezt csináltad.
A következmény mondjuk egy droghasználat esetében az az, hogy elvesztem a munkámat, elhagy a feleségem, becsuknak a börtönbe. Ezek a következmények. A lebukás az valóban a szégyenérzetet erősíti fel, és a sok szégyenérzet az eljuttathat egy olyan mélyponthoz, a mélypontról még érdemes talán beszélnünk, ami után jöhet a változás, ha minden jól megy. Ezekből elég sok kell, az első pofonokból általában még nem következik be egy változás, ahhoz kell valami, egy út lefele, és akkor ezt szokták úgy mondani, hogy egy társfüggő, egy megmentő, az kiszappanozza lefele azzal, hogy megmenti a következményektől a függőt.
Hogy felgyorsítja a csúszdát. Igen. Ezt értjük alatta. Jó, erre a következtetésre, vagy hát nem tudom, hogy következtetése, ehhez a gondolatsorhoz szerettem volna elérni, és aztán majd a következő podcastos verzióban már folytatjuk a 12 lépésnek a feltárásával, meg ennek az útnak, az épülés útjának tulajdonképpen a megtárgyalásával, de itt még ebben a blogban pont erről a mélypontról és a függőség tulajdonképpen felvállalásáról kérdezinek. Tehát mikor jön el az a pont, vagy mik ezek a mélypontok akár, amikor azt lehet látni, hogy egy függő bevallja azt először saját magának, hogy itt a gondba vagyok.
Mélypont ezer és egyféle lehet. Mindenkinek, azt hiszem, hogy mindenkinek egyéni és teljesen más. Sokan számolnak be olyan mélypontról, hogy a párjuk túladagolta magát valamivel, és meghalt mellettük, de van, akinek, és akkor még többen vannak azok, akik vagy elvesztették a munkájukat, párjukat, vagy akár csak annyi, hogy elkezdett felpüffedni az arcuk. Tehát, hogy tényleg a skála az nagyon-nagyon széles, nem szükséges, és itt egyébként ez egy nagyon nagy csapda, hogy a függők általában elkezdik hasonlítgatni magukat egymáshoz, másokhoz, és kérdezted korábban, hogy mikor veszem észre, hogy probléma. Egészen addig, amíg az a közvélemény, hogy az az alkoholista, aki kint fekszik a vizeletében az utcán részegen, addig én fel tudom menteni magam, hiszen én csak egy-két pohár bort iszom meg esténként, még csak részeg se vagyok. Nekem nincsenek olyan nagy problémáim. Viszont a mélypont az ennél az embernél is el tud jönni, igaz, hogy lassabban és nehezebben gyakran, de el kell, hogy jöjjön ahhoz, hogy egy tényleges változást elérhessünk. Aztán, hogy segítséget kérjen, amit itt kérdeztél, hogy mi kell ahhoz, hogy aztán elinduljon a változás, hogy meglegyen a mélypont. Azt hiszem, hogy a mélyponton van az, hogy egy függő felteszi a két kezét, és azt mondja, hogy elég volt, bármit megteszek, csak legyen valami változás. Hallottam most egy kifejezést, hogy már fáradt és beteg vagyok attól, hogy fáradt és beteg vagyok.
Az azért hiszem, hogy felejtsek típusú megközelítés, és innen folytatjuk a podcast felületen. A Rádió Cafés verzióban most elköszönünk. Böhm Andrea addiktológiai konzultáns volt itt a vendégem, a névazonosság nem a véletlen műve. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy a beszélgetést folytatjuk Andival a podcast felületen, úgyhogy akit mélyebben érdekelnek ezek a mélységek, és most arról fogunk beszélgetni, hogy egy milyen úton lehet tulajdonképpen visszakapaszkodni ebből a helyzetből, az jöjjön át velünk a online podcast felületre, ahol még kicsit beszélgetünk erről a témáról, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.